Köszöntöm a hallgatókat! A Világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozó sorozatunkban dr. Szilágyi Imre vegyészmérnök a vendégem. Kérlek, beszélj magadról egy kicsit.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon megtisztelő az a felkérés erre a beszélgetésre, és ha magamról kell beszélni, akkor legelőször azzal kezdeném, hiszen ez a legfontosabb az életemben, hogy az Úrral hogyan kerültem kapcsolatba. Én nem hívő családból származom, a apai részről a nagyszüleim reformátusok, és így 13 éves korom környékén a közeli gyülekezetben Szegeden konfirmáció előkészítőre kezdtem járni egy ilyen bibliaiskolai tanfolyamra, mondván, hogy rosszat nem tanulhatok ott, ha pedig még jót is tanulok, akkor az külön öröm. És ahogy ott hallgattam ezeket az alkalmakat, tanultunk a Bibliáról, Istenről, a bűnről, Jézus Krisztusról, a megváltásról, a pokolról, és amiket hallottam, azokat Isten kegyelméből kételkedés nélkül elhittem. Utólag visszanézve most látom, hogy ez milyen nagy dolog volt, de amiről csak szó volt a Bibliával kapcsolatban, azt úgy fogadtam, mint egy készpénz, és azt teljes mértékben elhittem. És emlékszem, az egyik órán arról volt szó, hogy ha valaki nem fogadja el a bűnbocsánatot, és másnap történik vele valami, meghal, akkor az elkárhozik. A pokorról akkor annyit tudtam, hogy az a legborzalmasabb hely, sokkal rosszabb itt, amit én el tudok képzelni, és biztos voltam benne, hogy én oda nem szeretnék kerülni. És a bibliaóra után annyira féltem a kárhozattól, hogy még aznap este hazamentem, és lefekvés előtt az ágyamban imádkoztam Istenhez. Elmondtam neki, hogy tudom, hogy bűnös vagyok, és hogy jelen állapotomban én teljesen jogosan a kárhozatba kerülnék, és elmondtam neki azt is, hogy tudom, és hiszem, hogy ettől csak Jézus Krisztus kereszthalála tud megváltani, és akkor ott kértem Jézusnak a bűnbocsánatát, és hittem, hogy meg is kaptam, és meg is köszöntem neki. És ekkor egy kimondhatatlan békesség váltotta fel a haláltól való félelmemet, ekkor 14 éves voltam, és azóta tudom, hogy ha bármi történik velem, örök életem van az Úrnál, és hozzákerülök, és az életemnek a fundamentuma, az alapja. És nagyon kedves emlék, hogy pár hónappal később volt a keresztelőm és a konfirmációm is, és akkor egy ilyen bibliai idézetes igés kártyát kaptam a lelkipásztortól, Siposete Zoltántól. És ez az ige szerepelt rajta. Az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet az Úr Jézus Krisztusban, ez a Rómaiakhoz írt levél 6. rész 23. versében található, és ez volt az üzenet mellette, hogy kedves Imre, kívánom, hogy legyen tiéd ez az ajándék, és tegyen téged boldog emberré. És nagyon boldog voltam, hogy addigra már valóban enyém volt ez az ajándék. A megtérésem után nem változott meg gyökeresen az életem, előtte se voltam rossz gyerek, jól tanultam, szófogadó voltam, és utána folyamatosan formálta azért az Úr az gondolkodásmódomat. Előbb-utóbb el tudtam menni ifjúsági táborokba, részt tudtam venni gyerekmunkában, kórusban énekeltem, bibliaórákra jártam, ahol általában gitárral kísértem az éneklést, és később bibliaórákat is tudtam tartani.
Köszönöm szépen!
Ugye Istennek a legnagyobb ajándék az életemben az, hogy a gyermeke lehettem, hozzá visszatérhettem, megtérhettem. A második legnagyobb ajándék a számomra a feleségem és a családom. Nagyon örülök annak, hogy vele már a házasságkötésünk előtt is együtt szolgálhattunk, és azóta is. 2004-ben kérte meg a kezét, és 2004-ben házasodtunk össze, és nagyon hálás vagyok különösen azért is Istennek, hogy tisztán megőrzött minket a házasságig, és az, hogy vele, mint feleségem megajándékozott, ez az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyíték a Isten szeretetének. A másik hasonló ilyen nagy ajándék az Úrnak a kislányunk, Boglák, aki 2010-ben született, és jelenleg pedig a második gyermekünket várjuk. És ugye a beszélgetésben a teremtésről is szó esik, vagy ez az egyik fő témája a beszélgetésnek, és így visszanézve annyira csodálatos volt betekinteni az Úrnak a teremtő munkájába, hogy a kislányunk két pici sejtből egy gyönyörű kisbabává fejlődött az Úr terve alapján, és aztán utána is fantasztikus látni a növekedését és fejlődését.
Ez a békesség azóta is megvan?
Igen, természetesen. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy én 14 évesen egy szorongó, depressziós fiatal lettem volna. Én nagyon szerettem akkor is az életet, életvidám voltam, csak az Úr a szívemre helyezte azt, hogy abban az állapotomban én a kárhozatra jutnék. Ahogy mondtam korábban is, akkor elhittem és elfogadtam Jézus Krisztusnak a bűnbocsánatát, és azóta ez életemnek az alapja. Tehát tudom azt, hogy bármi történik bármikor velem, én az Úré vagyok és hozzákerülök, tehát ezt az ajándékot nem lehet és nem is tudom elveszíteni.
Miért jó az Úrral járni?
Számos oka van annak, hogy miért jó az Úrral járni. Igazából felsorolni is lehetetlen lenne. Csak néhány példát mondanék rá. Az egyik csodálatos dolog az Úrban az az, hogy feltétel nélkül elfogad. Tehát, hogy neki nem kell és nem is lehet megfelelni, hiszen ő a Szent Úristen, és ő ennek ellenére elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Ezt senkivel mással szemben nem lehet megtapasztalni, és hozzá mindig oda lehet fordulni. Az is csodálatos dolog a kereszténységben, hogy mindig lehet újat kezdeni. Tehát sosincs az Úr előtt sosincsen vesztes helyzet, vele mindig lehet újat kezdeni. Isten nyilván formál örömök és szenvedés által is, mind a kettőben része van az embernek az élete során. De mégis, hogyha arra gondolok, hogy mi a legfantasztikusabb a kereszténységben, az az, hogy a világ teremtője, a felséges Úr szóba áll egyáltalán velem, lehajol hozzám, és az Atyának nevez engem, vagy nevezi magát, és a barátjának tart engem, fölemel magához. És ilyenkor, amikor az ember a mindenható Úrnak a szentségével szembesül, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy a szánkra tesszük a kezünket, és nem elnémulunk, ahogy az igében le van írva, és csak leborulunk előtte. Tehát nyilván az nagyon fontos, hogy a személyes életünkben megtapasztalhatjuk az Úrnak az áldásait, de ezek emberi dolgok, ennél sokkal fontosabb szerintem az, hogy a világ teremtőjével, a mindenhatóval, a megváltónkkal kapcsolatban lehetünk, és az ő édes gyermekei lehetünk.
Egyetértek veled, térjünk még vissza egy kicsit az életedre, tanulmányaid, munkahelyeid, mert tudós is vagy, és hívő is vagy egy személyben.
A természettudományok mindig is érdekeltek, már gyermekként is, és amikor én 14 évesen megtértem, akkor szépen lassan a kezembe kerültek keresztény könyvek, amik a tudományról, teremtésről szóltak. Engem mindig is érdekeltek ezek az ilyen természettel kapcsolatos könyvek, a dinoszauruszokról olvastam. A keresztény irodalom, illetve beszélgetések hatására így Isten szépen átformálta a gondolkodásomat, és igazából soha nem okozott az problémát, hogy a Bibliának a narratíváját elfogadjam. És így teljes mértékben el tudtam hinni, és tudtam azonosulni azzal, amit a Biblia tanít, hogy a Föld fiatal, nem idős, azzal, hogy Isten teremtette meg a világot, úgy, ahogy a Bibliában le van írva. Ez már középiskolában így kialakult bennem. Az egyetem elején lett arról belső bizonyosságom, hogy az a hivatásom, hogy keresztény természettudós legyek, az a hivatásom, hogy a tudomány területén szolgálhassam az Urat. És éppen ezért elvégeztem a doktori képzést is, 2009-ben szereztem doktori fokozatot, később dolgoztam 2 évig Finnországban, egy Európai Uniós ösztöndíjjal, és jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozok kutatóként és oktatóként. És a pályám során mindig fontosnak tartottam azt, hogy a kutatói eleve már a tanulmányaimat, illetve később a kutatói pályámat szolgálatként fogtam fel, és nagyon fontosnak tartottam azt, hogy Isten talentumokat bíz ránk, és tehetséget, lehetőséget, és a mi kötelességünk az, hogy ezekkel éljünk, ezekből a legtöbbet kihozzuk, és az Úrnak minél többet ebből vissza tudjunk adni, illetve az ő nevére ezekkel a talentumokkal, vagy az elért eredményekkel, a szolgálattal, a hűségünkkel, dicsőséget hozzunk.
De jó, hogy ezeket mondod.
És éppen ezért az egyetem alatt nem puskáztam, hiszen hogyan tudtam volna hálát adni az elért eredményekért, hogyha én csaláshoz folyamodok, és így akármilyen egyet kaptam, az Úrnak tudtam nyugodtan hálát adni. Az Úr kegyelme az, hogy a tanulmányaim során is nagyon megáldott. Én a vegyészmérnöki kar tévfolyam elsőként végeztem, és már az egyetem alatt, illetve később is nagyon sok díjat, elismerést kaphattam. Ezek önmagukban nem elsődlegesen fontosak, ezek eszközök. Egyrészt azt mutatják, hogy hívőként is lehet valaki sikeres a tudomány területén, de még fontosabb, hogy ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy az Úrról bizonyságot tegyünk. Mondok egy példát erre. Amikor tudományos diákköri dolgozatokat írtam, vagy diplomamunkát, vagy doktori disszertációt, mindegyiknek a végére a köszönetnyilvánításban nem csak a segítő szakembereknek köszönhette meg az együttműködést, nem csak a családtagjaimnak, hanem első helyen mindig az Úrnak. Hiszen ugyanolyan fontos az életemben, sőt, ő a legfontosabb, mint mások.
Mit szóltak hozzá a bírálók?
Alapvetően támogattak. Néhány esetben volt olyan, amikor furcsálták, hogy ezt beleírom. Tehát emlékszem a doktori disszertációm, vagy a doktori védésemnél, amikor a köszönetnyilvánításban odara írtam, hogy egyedül Isteni a dicsőség, akkor volt, aki megkérdezte, hogyha Isten csinált mindent, akkor mi az, amit én csináltam a doktori munkám során. Néha előfordult, amikor ezt valaki szóval tette, de alapvetően a munkahelyemen nagyon hálás vagyok ezért is az Úrnak, hogy témavezetőim nem feltétlenül azonos világnézeten vannak velem, vagy akár más a világnézetük. Mégis nagyon kedvesen és támogatóan azt mondták, hogy tegyek az én meggyőződésem szerint, és ha én nekem ez fontos, akkor nyugodtan írjam bele, nekik ezzel nincsen problémájuk, ezért nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak. Ugye elmítettem, hogy ezek az elismerések, díjak, ezek lehetőséget teremtettek arra, hogy az Úrról bizonyságot tehessek. Tehát például 2008-ban több díjat is sikerült elnyernem, 2009-ben is a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját, Visegrádi Akadémiák Ifjúsági Díját, az Európai Anyagtudományi Társaság Fiatal Kutató Díját, a Nemzetközi Termoanalitikai Szövetség Díját, illetve a Scopus fiatal kutatók fődiát, ez akkor nagyon jelentős volt, a Kossuth Rádióban is egy interjú megjelent velem. Ez a legjobb 30 év alatti fiatal kutatónak járt akkor Magyarországon, és ez a díj vezetett el oda, illetve ezek a díjak vezettek el oda, hogy egyszer csak adtam a megkeresést, és egy interjú jelenhetett meg velem a Science magazinnak, ez a világon az egyik legrangosabb tudományos folyóirat, tehát ennek a magazinnak a karrier rovatában egy interjú jelent meg velem, ahol nyilván arra voltak kíváncsiak, hogy a szakmában milyen eredményeket értem el, de emellett beszámolhattam arra, vagy bizonyságot tehettem arról is, hogy én hívő vagyok, és alapvetően a tudományos eredményeimet Isten áldásának tekintem, és azért dolgozok a tudomány területén, hogy az ő nevére dicsőséget hozzak, illetve a teremtés kérdéséről is beszélhettem, és magának az interjúnak is rendhagyó módon az lett a címe, hogy egy keresztény fiatal kutató bizonyságtétele.
És később, ez nagy dolog.
Igen. És később is, hogyha interjúk jelentek meg velem a Magyar Kémikusok lapjában, vagy most nemrég a Budapesti Műszaki Egyetemnek a honlapján jelent meg velem egy interjú, másodjára nyertem el a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. Ezekben az interjúkban is azért van arra lehetőség, hogy megemlítsem, hogy én hívő vagyok, és ez adja a kutatói pályámon a legfontosabb hajtóerőt.
Egyetemista korodban hoztad létre a protestáns teremtéskutatókört Cserháti Mátyással?
Igen, 2002-ben találkoztunk Cserháti Mátyással, ő egy biológus barátom. Az egyetem alatt is nagyon érdekelt a teremtés, tovább folytattam ezzel való foglalkozást a szabadidőmben. Egy tudományos diákori dolgozatot is beadtam ebben a témában, ami díjazást ért el, és keresztény ismerősökön keresztül találkozt Matyival, és ekkor elhatároztuk, vagy ez lett a belső meggyőződésünk, én hiszem, hogy az Úrtól volt, hogy valamilyen szervezett keretek között is jó lenne a teremtéssel foglalkozni Magyarországon. A teljesség igényéhez hozzátartozik, hogy a 90-es évek elején már volt Magyarországon egy kezdeményezés, ahol teremtéspárti kutatók időről időre összejöttek, beszélgettek. Utána ez később abba maradt, és aztán 2002-ben alapítottuk meg Matyival a protestáns teremtéskutatókört. Emögött a teológiai hátteret a Biblia Szövetség adja, tehát ez a Biblia Szövetségnek egy tagszervezete. De Magyarországon nem csak mi vagyunk azok, akik ezzel foglalkozunk, voltak más szervezetek is. Amikor elkezdtük a teremtéskutatókört, mi még csak egyetemisták voltunk, és nagyon tisztában voltunk a kicsinységünkkel. De az volt bennünk, hogy ha az Úr szeretne, ha az Úr mögénk áll, és megáld minket, bármilyen picik is voltunk a tudományos élet nagyjaihoz viszonyítva, mégis hittük azt, hogy tud eredményeket adni. És nagyon hálás vagyok az Úrnak az áldásaiért, hiszen számos lehetőséget nyújtott a szolgálatra a teremtés kutatás, teremtés tudománynak a területén. Néhány példát felsorolnék. Évente középiskolásoknak tanulmányversenyt szoktunk kiírni. Itt az a cél, hogy a középiskolás diákok foglalkozzanak a témával, egy dolgozatot kell írniuk, és mi ezt komolyan díjazzuk, illetve a helyezéstől függetlenül mindenkinek könyvutalmat is adunk, tehát nem szeretnénk, hogy bárki is rossz szájízzel fejezni a versenyt, mindenkinek szeretnénk az elismerést kifejezni. Én hiszem azt, hogy a legnagyobb nyeresség a résztvevő diákoknak az, hogy egyáltalán foglalkozhatnak a témával, hogy elmélyülhetnek benne, az Urat jobban megismerhet a tudományon keresztül is. Emellett sok egyéb munkát is tudtunk végezni. Az országban, gyülekezetekben, iskolákban nagyon sok előadást tartottunk. A teremtéssel kapcsolatos témákban nyári táborokat szerveztünk, havi klub alkalmakat, rádió, tévé, újságinterjúkat adtunk, könyvfordításokban vettünk részt a teremtés területén, lektori munkát is végeztünk könyvkiadásoknál, traktátusoknál, különböző teremtéspárti füzeteknél.
Itt egy szó, most fog megjelenni Werner Gittnek egy új prospektusa, és tudomásom szerint azt is te bíráltad, lektoráltad magyar nyelven.
Igen, az evangéliumi kiadó részéről Fóman Péter bácsi kért fel ennek az új traktátusnak, füzetnek a szakmai lektorálására, és nagyon nagy örömmel is vettem ebben részt, és megtiszteltetésnek is tartottam. Ez egy nagyon érdekes füzet, számos érvet hoz fel, elsősorban az informatika területéről, hogy a teremtés a tudományosan tartató álláspont, és nem pedig az evolúció elmélet.
A protestáns teremtéskutatókör mennyi előadást tartott, és hol tartottatok előadásokat?
Ahogy így végig gondolom, az elmúlt immár 13 évet, hát nehéz összeszámolni is, hogy hány és előadást tartottunk és hol. Az országnak gyakorlatilag majdnem minden részében, nagyon sok gyülekezetben, középiskolákban, állami középiskolában, egyházi iskolában is, református, baptista, szabadkeresztény gyülekezetekben.
Tehát, hogyha titeket valaki meghív, felkér, akkor ti mentek és tartotok előadást?
Így van, tehát, hogyha valaki azzal a megkereséssel jön, hogy szeretne előadást tartani, akkor nagyon szívesen megyünk. Én nem nagyon tudok olyan alkalomról, amikor ezt visszautasítottuk volna, tehát nagyon szívesen.
És milyen témákban tartotok előadást teremtésen belül?
Általában mindenki arról a tudományterületről szokott beszélni, amivel amúgy is többet foglalkozik. Tehát én ugye vegyészmérnök vagyok, vegyészmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és most is a kémia területén dolgozom, anyagtudománnyal, nanotechnológiával foglalkozom, és a kutatócsoportom is ezzel foglalkozik. Ezért természetszerű, hogy például az élet kialakulásával, a kémiai evolúcióval kapcsolatban én tartok előadásokat, de szoktam tartani a geológiával kapcsolatban is, a kormeghatározás a földkorával kapcsolatban is előadásokat. Vannak mások, akik csillagászatról tartanak, biológiai témákban, orvoslással kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag amilyen téma csak fölmerül, azt igyekszünk felülelni, és valaki igyekszik ennek a szakértőjévé válni.
Több tízezer tudós szerint nincs ellentmondás a Biblia és a tudomány között. Ezek a személyek nagyon gyakran különböző teremtéssel foglalkozó szervezetekbe tömörülnek. Imre, te tagja vagy valamelyik szervezetnek?
Igen, számomra a legfontosabb a magyar vonatkozású szervezet, a protestáns teremtési kutatókör. Ennek vagyok az egyik alapítója, illetve jelenleg a megbízott vezetője. Nemzetközi szinten több szervezet is van, ami a teremtéssel foglalkozik. Több ilyen szervezettel is kapcsolatban állunk. Ezek általában a jelentősebb szervezetek vagy az angol száz világban vannak, például az Answers in Genesis, vagy a Creation Research, vagy Creation Ministries International. Ezek Ausztráliában, az Egyesült Államokban működnek, illetve Németországban a Wortund Wissennel is kapcsolatban állunk. Én több külföldi levelező listának is a tagja vagyok. Van, amelyik intelligens tervezéssel foglalkozik, illetve van, amelyik a teremtéssel. A teremtés, a kimondottan teremtés párti szervezet, amelynek a tagja vagyok, illetve amelynek a levelező listáján részt veszek, ez a Creation Research Society.
Mivel foglalkoznak ők? Levelező lista, ez mit jelent, hogy kaptok havonta, fél évente valamilyen listát, anyagot?
Általában azok a kutatók, akik teremtéspártiak, gyakran nem egy városban vagy egy intézetben dolgoznak, és ezért a legkönnyebb kommunikáció az e-mailen keresztül történik. Erre egy nagyszerű eszköz az internetes levelező lista. A protestáns teremtéskutatókörnek is van ilyen levelező listája, ahol a különböző magyarországi városokban a teremtéssel szimpatizáló tagok fent vannak. Általában ezeken a levelező listákon a teremtéssel kapcsolatos legújabb nemzetközi híreket vitatjuk meg. Ha valakinek van valamilyen kérdése, problémája, valakivel éppen beszélgetett, és volt egy kérdés, amire nem tudott jól válaszolni, vagy valamilyen területen szeretne jobban elmélyülni, akkor ezeket a kérdéseket meg lehet írni, és a többiek pedig válaszolnak rá.
Bárki tagja lehet, akár a nemzetközinek, vagy a ti listátoknak?
Igen, ugyanakkor előfeltétel az, hogy aki szeretne felkerülni egy ilyen, aki szeretne bekerülni egy ilyen közösségbe, az keresztény legyen, és a teremtéspárti álláspontot foglalja el a tudományban. Tehát ezek a levelező listák nem arra szolgálnak, hogy teremtés-evolúció vitákat lefolytassunk. Arra ott vannak a nyilvános előadások, a nyilvános beszélgetések, ezek a közösségek, teremtéspárti közösségek, a teremtéspárti emberek képzésére, megerősítésére vannak.
Köszönöm. Mi a te szakterületed a teremtéstudományban?
Mivel kutatóként kémiával foglalkozom, így kézenfekvő volt, hogy elmélyedjek az élet kialakulása körüli kérdésekben, amit kémiai evolúciónak hívnak. Ez az első sejtnek a létrejötte, vagy annak a lehetősége, illetve hát inkább lehetetlensége. Illetve mivel anyagtudománnyal is foglalkozom, kristályokkal, kristályos anyagokkal, így a teremtés-evolúció kérdéskörnek a geológiaival kapcsolatos részleteibe is elmélyedtem valamennyire, és az ehhez kapcsolódó kormeghatározási módszerekbe, tehát hogy milyen idős a Föld.
Ezek nagyon izgalmas kérdések. Kémiai evolúció, ez hol helyezkedik el a világegyetem történetében?
Az iskolában általában azt tanulja mindenki, és ez is ma a hivatalos tudományos álláspont, hogy a világegyetem története 14-15 milliárd évvel ezelőtt kezdődött egy nagy bummal. Ez volt az ősrobbanás. Ezt követően az anyag elkezdett tágulni, helyenként besűrűsödött, létrejöttek a galaxisok, csillagrendszerek, bolygók, létrejött a naprendszerünk is, a nap és a föld, és ezen az ősi földön egyszerű vegyületek, molekulák, elemek véletlenszerű ütközésével kialakultak az egyszerűbb szerves molekulák, ezek aztán tovább szerveződtek, bonyolultabb molekulákká egészen addig, amíg kialakult az első sejt, az élet. Ezt a folyamatot az egyszerű molekuláktól az első sejtig, ezt nevezik az élet kialakulásának, a kémiai evolúciónak. Ezt követően, amiha létrejött az első sejt, ez továbbfejlődött az evolúció elmélet szerint, létrejöttek a többsejtűek, egyszerűbb élőlények, aztán, hogy az egyetfejlődés folytatódott, létrejöttek a bonyolultabb élőlények, és a végén megjelent az evolúció koronájaként, úgymond az ember, jelenleg mi állunk az evolúció csúcsán, de csak ideiglenesen. Tehát a kémiai evolúció az élet kialakulását jelenti.
És közvetlenül a biológiai evolúció előtt van. Tehát, hogyha az élet nem alakul ki élettelemből, akkor ez a biológiai evolúció is eléggé megkérdőjelezhető.
Igen, teljesen egyetértek. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán Darwin által leírt biológiai evolúció létrejöhessen, ahhoz szükség van az első élő sejtre. Azonban minél többet tudunk a kémiáról, annál nyilvánvalóbb ennek a tudományos lehetetlensége. Tehát Darwin korában a sejtet még csak egy ilyen kis csomónak látták, nem voltak olyan korszerű mikroszkópjaik, mint amikkel ma rendelkezünk, és nem látta az első sejt létrejöttének a problematikáját. Minél többet megismerünk a sejt működéséről, annál inkább látjuk annak a bonyolultságát, az összetettségét. Hívőként azt mondhatom, hogy annál inkább látom az Úr tervezésének a zsenialitását, ami a biokémiai folyamatok révén is visszatükröződik, és annál inkább látszódik, hogy ez véletlenszerű kémiai folyamatokkal nem jöhetett létre.
Ezt nem csak te látod, több tudós is azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, hanem ő látja Isten működését, Isten munkáját a teremtett világban. Mielőtt tovább mennénk, először is mi az, hogy élet? A tudománynak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Én azt tanultam még biológia órán, hogy eszik, iszik, szaporodik. És ez az élet.
Így van. Tehát az élet nagyon fontos jellemzője a szaporodási képesség, az anyagcserére való képesség.
De maga az életnek a fogalmát én úgy tudom, hogy próbálják évtizedek, évszázadok óta a tudósok meghatározni, így a vegyészek, orvosok, biológusok, és nem tudnak megállapodni az élet fogalmában.
Többféle definíció létezik, attól függ, hogy milyen tudományterületen dolgozik az ember, úgy árnyalódnak ezek a definíciók. Én hívőként azt tudom mondani, hogy anyagi valóságból élet nem származik.
Erről sokan beszélnek, például Polányi Mihály, hogy az élet több, mint kémia, professzor Kroh Norbert is azt mondja, hogy az élet több, mint fizika, mint kémia.
Igen, teljesen egyetértek a milyen tisztelt professzor urakkal.
Mi kell ahhoz, hogy valami élőnek mondjunk? Mert hát az is az egyik probléma az élet fogalmával, hogy a tűz is bizonyos fokig megfelel néhány fogalomnak, életfogalomnak, és ezért is mondják azt, hogy nem akarnak életfogalmat, hanem csak felsorolnak olyan dolgokat, hogy mik jellemzik az életet. Igen. Szerinted mik jellemzik az életet?
Hát ahogy korábban mondtam, az anyagcserére való képesség és a szaporodó képesség, az önfenntartó képesség.
Ezek milyen bonyolultságot képviselnek?
Biokémiai szinten ezek nagyon bonyolultak. Tehát pont ez a probléma az élet létrejöttével. Ugye amikor a kutatók modellezni próbálják, hogy hogyan jöhetett létre az élet, próbálnak végigmenni az egyes feltételezett lépéseken. A legelső lépés az, szerintük, hogy föltételeznek egy ősi atmoszférát a Földön, és azt mondják, hogy ebben az egyszerűbb gázok, ugye hidrogén, nitrogén, széndioxid, ezek egymással ütköztek, és így kialakultak egyszerűbb molekulák, aminosavak, mit tudom én, cukrok, zsírsavak, és ezt követően ezek egymással kombinálódtak, létrejöttek a fehérjék, a polinukleotidok, ugye ami a DNS, RNS, létrejöttek a zsírsavakból a különböző lipidek, és ezek aztán tovább haladtak és összeálltak az első élősejté. És gyakorlatilag minden egyes folyamatot nagyon komoly kritikával lehet illetni. Annak idején, 60 évvel ezelőtt, amikor Stanley Miller, akkor még amerikai doktoráns volt, az 50-es években elvégezte a kísérletét, ez nagyon híres volt, egy ilyen ősi földatmoszférát feltételezett, egy lombikba gázokat helyezett be, és különböző energiahatásoknak tette ki őket, tehát elektromos kisülés melegítette őket, és így véletlenszerű kémiai reakciókkal kialakultak például aminosavak. Akkor mindenki arról cikkezett, hogy lám, be lett bizonyítva az, hogy az élet önmagától kialakulhat. Azonban számos probléma van ezekkel a kísérletekkel, és nagyon a mai napig nem jutottak tovább a kutatók. És sokkal inkább, minél többet tudunk a kémiáról, annál inkább látszik, hogy önmagától ez nem is tud tovább haladni. Tehát komoly probléma az, hogy ezek a már még az egyszerűbb szerves molekulák, cukrok, zsírsavak, aminosavak, ezek is meglehetősen instabilak, és a létrejöttükhöz valamilyen energiahatás kell. Kutatók különböző az ősi földön feltételezett energiahatásokat próbáltak modellezni, ilyen volt a villámlás, az UV-sugárzás, a lökéshullámok, ugye a hő. Gyakorlatilag ezek az energiahatások szükségesek a molekulák létrejöttéhez, de utána nem sokkal ezek szét is roncsolják őket. Az is egy komoly probléma, hogy ezekben a kísérletekben nem csak olyan molekulák jöttek létre, amik az élő szervezetekben megtalálhatók, hanem olyanok is, amik nem. A szervezetben az aminosavok közül például csak 20 fordul elő. Ezekben a kísérletekben vagy 100 féle aminosav jött létre, világos, hogyha ezen a feltételezett ősi földön, hangsúlyozom, hogy ez csak feltételezett, hiszen én nem fogadom el ennek a létét.
Meg sokan mások sem. 1970-ben már azt mondják, hogy a Miller-féle kísérletekkel nem annyira kell foglalkozni, mert más az ősi légkör, amit elfogadnak a tudósok.
Igen. Hát általában úgy szokták módosítani az ősi légkör összetételét, hogy az az evolúció szempontjából kedvező legyen. Tehát az a probléma, hogy ezekben a kísérletekben például nem csak ez a 20 aminosav jött létre, ami a szervezetben megtalálható, hanem 80, vagy nem tudom, tehát nagyon sok másik is. Ha ezek is jelen lettek volna, akkor ezek is beépültek volna a fehérje láncokba, és a ma ismert élet nem alakulhatott volna ki. Az egyik legkomolyabb kihívás az élet véletlenszerű kialakulásával kapcsolatban az, hogy a molekuláknak bizonyos összetétel és szerkezet mellett megvan az a tulajdonsága, hogy vagy jobbkezesek, vagy balkezesek, egymásnak tükörképi párjai ezek a molekulák. Ezeket úgy lehet tényleg elképzelni, hogy ahogy van a jobbkezünk és van a balkezünk, egymás tükörképi párjai, ugyanígy a molekulák között is ez előfordul. És az aminosavaknál például csak az úgynevezett L-aminosavak fordulnak elő, a D-aminosavak nem. A cukroknál csak a D-cukrok, az L-cukrok nem. Tehát csak az egyes megfelelő úgynevezett idegen szóval megfelelő kiralitású molekulák. Ezekben a kísérletekben azonban keverék molekulák jöttek létre, jobb és balkezesek is, és nem nagyon van arra semmilyen elképzelés, hogy ezek hogyan válogatódhattak szét. És ez az élőszervezet szempontjából rendkívül fontos, hiszen vannak olyan molekulák, amiknél az egyik mondjuk a jobbkezes kedvező élettenni folyamatú, a balkezes viszont mérgező. Ebben, tehát például ha gyógyszereket nézünk, annak idején ebből komoly botrányok is voltak, hogy nem megfelelő kiralitású molekulát csomagoltak a gyógyszernek, és ez komoly mérgezéshez, vagy akár halálozásokhoz vezetett. Tehát ma ez a gyógyszeriparban egy nagyon fontos feladat, a megfelelő optikai izomereknek a szétválasztása, és ez véletlenszerű úton ez nem tud megtörténni, tehát ez az egyik legkomolyabb. Hasonló, ugye felmerült kérdésként, hogy milyen bonyolult az élet, illetve az életet milyen bonyolultságú a sejt. A sejtben az információt a DNS kódolja, és ez egy nagyon-nagyon hosszú molekulalánc, több millió betűből is áll, és minden betűnek megfelelő sorrendben kell követni a másikat, hogyha fölcserélünk néhány betűt is, annak katasztrofális következményei lehetnek, mindenki hallott már genetikai betegségekről, vagy genetikai eredetű betegségekről. Hasonlóan a fehérjék az élő szervezetben nagyon fontos szerepet töltenek be, egyrészt a sejtosztódásban, a különböző anyagcsere folyamatokban, vagy akár szerkezeti elemként is. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, és ezeknek is nagyon meghatározott a sorrendje, hogyha egy aminosavat fölcserélünk, a szerkezet elvesztheti a működési képességét. És nagyon komoly kihívás az evolúció elmélettel szemben az, hogy hogyan alakultak ki ezek a nagy biomolekulák úgy, hogy az építő elemeik meghatározott sorrendben követik egymást. Hogyha véletlenszerűen jöttek volna ezek létre, akkor ennek olyan pici lenne a valószínűsége, amit matematikailag teljes mértékben nullának tekinthetünk.
Tehát élet kialakulása véletlenül, evolúciósan rendkívül csekély, gyakorlatilag nullának tekinthető. Akkor hogyan lett az élet?
Nagyon érdekes végigkövetni, milyen elméletek merültek fel az élet kialakulásával kapcsolatban. Ugye az elsődleges elképzelés az volt, hogy az élet véletlenszerű kémiai reakciókkal alakult ki. A kutatók is, a nem hívő kutatók előtt is egyértelműen látszik ennek a problematikája, az, hogy az élet véletlenszerű kialakulásának a valószínűsége gyakorlatilag nulla, tehát ilyen 10-5 századikon, ami elképzelhetetlenül nagy szám. Tehát ehhez képest annak a valószínűsége, hogy holnap lottóütösünk lesz, az egy bombabiztos tipp. Éppen ezért a kutatók alternatív elméletekkel álltak elő. Az egyik fő probléma, ugye az egyik életkialakulásával kapcsolatban az egyik probléma az, hogy a DNS kódolja az élő szervezeteknek a felépítési tervét. Ez kódolja például azt, hogy a fehérjéknek milyen a szerkezete. Ugyanakkor a DNS előállításához fehérjékre volt szükség. Fölmerül a kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a DNS vagy a fehérjék. Ezt például a kutatók úgy akarják megoldani, hogy a DNS-hez hasonló szerkezetű úgynevezett RNS molekulák voltak az ősi építőkövek, amiknek akár lehet katalitikus hatása, mint a fehérjéknek, de itt is ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben, nulla annak a valószínűség, hogy véletlenszerű kémiai reakciókkal egy ilyen nagy biomolekula meghatározott sorrendben kialakuljon. Ezek a molekulák rendkívül sérülékenyek, bomlékonyak, nem maradhattak fenn, és véletlenszerű reakciókkal ki sem alakulhattak. Egy másik elmélet az, hogy a kutatók úgy gondolták, hogy a légkörben létrejövő egyszerűbb molekulák építőkövek elnyelődtek az ősóceánban, hiszen a légkörben ezek gyorsan szét is el is pusztultak volna, és az ősóceánban reagáltak tovább egymással. De itt viszont olyan pici lett volna a koncentrációjuk, ami megint csak lehetetlenné teszi az élet kialakulását, illetve az óceán felszínének a közelében is, és az UV-sugárzás, a különböző hőhatások, ezeket gyorsan szétroncsolták volna. Volt olyan feltételezés, hogy akkor nem a felszínen, hanem a mélyben jött létre az élet több kilométer mélyen, azonban itt ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben, véletlenszerűen nem alakulhatott ki. Véletlenszerűen itt sem rendeződhettek megfelelő sorrendben a molekulák, és a nagy nyomással szemben is ezek az érzékeny molekulák véletlenszerűek védtelenek voltak. Van, aki azt gondolja, hogy nem is szén alapú volt az első élet, hanem szilícium alapú volt, ami aztán később átváltott szén alapúra. Van, aki azt mondja, hogy az evolúciópárti kutatók közül, hogy az élet véletlenszerű kialakulásának a valószínűsége tényleg nulla ma ismert természeti törvények által, és hát szerintük esetleg van olyan természeti törvény, amit nem fedeztünk fel, ami megmagyarázna az élet kialakulását, de hát ezzel megint nehéz mit kezdeni.
Van, aki azt mondja, hogy 10 a 40 ezeriken valószínűsége annak, hogy kialakulhatott a Föld az élet a Földön, és ezért utasítja el, például Fred Hoyle mondta ezt.
Igen. Illetve az különösen tanulságos, hogy van, aki azt mondja a nem hívő kutatók közül, hogy valóban az élet kialakulásának a valószínűsége a Földön lehetetlen. Éppen ezért nem is a Földön alakult ki, hanem máshonnan került ide. Ezt hívják panspermia elméletnek, mondjuk egy meteorral jött ide az élet. De a természeti törvények a világegyetemben ugyanazok, tehát ha itt nem jöhet létre nálunk az élet, akkor egy másik bolygón sem. Van, aki egészen addig ment, hogy az élet nem csak véletlenül került a Földre egy másik bolygóról, hanem idegenek hozták ide. Ez az irányított panspermia. Ezt annyira komolyan gondolják egyesek, hogy például a DNS felfedezője, aki ezért Nobel-díjat kapott, Sir Francis Crick, ő is ezt az elméletet képviselte.
És kutatótársaságok állnak mögötte.
Így van. A legutolsó alternatív elmélet, amit én is képviselek, az, hogy az élet nem véletlenszerűen jött létre, hanem valaki megtervezte és megteremtette, és hitem szerint ez pedig a Bibliának az Istene. És az élet kialakulásával kapcsolatban nem csak negatív érvek vannak, amik arra mutatnak, hogy véletlenszerű reakciókkal nem alakulhatott ki, hanem van számos pozitív érv is, amik arra mutatnak, hogy az életet igenis valaki megtervezte, létrehozta, céllal hozta létre, és az élő szervezetekben lévő kémiai, biokémiai folyamatok mind egy rendkívül bölcs, intelligens és mindenható tervezőre mutatnak.
A tervezettség az egyértelműen mérhető, és most csak a fehérje problémákkal, DNS problémákat említetted, de hát itt van még az enzim, membrán, és ezeknek az együttműködése, tehát a fehérje, DNS, enzim, membrán alapú életről is beszélnek itt a Földön, a földi élettel kapcsolatban. Ezeknek együtt kell működnie. Hogyan működhetnek ezek együtt véletlenül?
Röviden én azt gondolom, hogy sehogy. Tehát valóban vannak olyan kutatók, akik, ahogy korábban is mondtam, próbálták modellezni az élet evolúcionista kialakulásának az egyes lépéseit. Beszéltem az élet építőköveinek a létrejöttének a lehetetlenségéről, a DNS és a fehérjék problémájáról. Vannak olyan kutatók, akik próbálták az első élő sejtet modellezni. Ugye a sejtet egy sejtmembrán határolja, amin keresztül különböző transport folyamatok játszódnak. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy országot, aminek vannak megfelelő határpontjai. Ilyenek a sejtfalon is vannak, és ott a határposzton a megfelelő határőr, ami dönti el, hogy ki mehet be a sejtbe és ki nem. és azok a modellek, amiket létrehoztak a kutatók, azok az élő sejtől nagyon-nagyon messze állnak, és csak külsőleg, fizikailag emlékeztetnek a sejtre, egy kettős lipid réteg veszi körül ezeket, de a sejtre jellemző célzott anyagcsere folyamatokat, szaporodó képességet, információ hordozás és átadást nem mutatják.
Mi az RNS? Volt róla szó, de miért próbálják az RNS-sel helyettesíteni a DNS-t?
Az RNS az a ribonukleinsav, és szerkezetében hasonló a DNS-hez. A DNS az két úgynevezett polinukleotid láncnak a kettős spirálja, vagy csavarja. Az RNS láncban egy láncot találunk, ami helyenként összetekeredhet. Ugye az RNS-t azért gondolják egyesek megoldásnak az véletlenszerű kialakulására, mert egyrészt hasonló építőkövekből áll, mint a DNS, másrészt bizonyos esetekben bírhat némileg a fehérjékre emlékeztető funkcióval. De igazán komoly részletekben menő elmélet arra, hogy ez az RNS világ hogyan alakulhatott ki, hogyan fejlődhetett tovább, nincsen. És a legfőbb probléma az, hogy az RNS molekulában is, ugye itt több száz egymáshoz kapcsolódó molekuláról beszélünk, ezeknek meghatározott sorrendben kell követniük egymást, ezeknek a véletlenszerű kialakulása meghatározott sorrendben, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy akár 15 milliárd év alatt is létrejöjjön ez a molekula, illetve ezek a nagy, az élő szervezetben található nagy molekulák rendkívül sérülékenyek, instabilak, és a természetbe kihelyezzük őket, ezek nagyon rövid idő alatt elbomlanak. Tehát az RNS kialakulásának a valószínűsége véletlenszerű kémiai reakciókkal is nulla.
Köszönöm szépen, lejárt a műsoridőnk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Isten áldja Önöket.